Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. A megfoghatatlan szerzőség fogalma. Teller Katalin előadása.
Jó napot kívánok mindenkinek! Összefoglalóan az előző órán hol hagytuk abba? Ugye azt láttuk, hogy a formalizmusból milyen jellegű átmenet ment végbe a strukturalizmus felé, vagy strukturalizmusba. És ugye arra lyukadtunk ki, hogy a strukturalizmus ismeri föl azt, hogy az értelmezés az tulajdonképpen egy jelrendszer kibogozásának, vagy jelrendszer működésének a föltárását jelenti. Na most a művészet elmélet, vagy az esztétika szempontjából nyilvánvalóan teljesen központi kérdés, hogy mind a formalisták, hogyha visszaemlékeznek, ugye a központi gondolat az volt, hogy mi is az irodalom, hogy mi teszi irodalmivá a szöveget, vagy mit teszi művészivé a műalkotást. Ugyanezt a gondolatot ugye megőrzik a strukturalisták is, és arra jutnak, hogy akár csak a világértelmezésünket, akár a gondolkodásunkat általában a nyelv határozza meg. Tehát minden olyan értelmezői kísérlet, amely szembe találja magát egy műalkotással, az a műalkotást egy nyelvi rendszerként kell, hogy leírja. Na most ezen belül is, ugye azt is láttuk, hogy alapvetően kettősségekre épül az a fajta leírói stratégia, vagy az a fajta értelmezői stratégia, amelyet a strukturalizmus, és aztán később ugye a szemiotika, itt Uspenszkyre gondoljanak, alapul. Ugye, ha visszaemlékeznek rá, ugye Uspenszkynél a központi gondolat az az volt, hogy a külső és a belső nézőpontot kell tudnunk elválasztani egymástól. Na most ezen kettősségek és opozíciók meghatározása lesz fontos, illetve az opozíciós párok viszonyának a leírása lesz fontos Claude Lévi-Strauss-nál is, a strukturális antropológia megteremtőjénél. Claude Lévi-Strauss 1908-tól nagyon sokáig élt, tavaly előtt halt meg, még az utolsó pillanatban is interjúkat adott, nagyon érdekes, értelmes, tartalmas interjúkat. Na most ebből fogunk kiindulni ezen az órán, és az órát megint csak két nagy, illetve nem emlékszem, hogy hány részre osztottam múlt órán, de nem baj, most két nagy blokkra osztanám. Az első részben még egy kicsit a strukturalizmus tájékán fogunk járkálni, és azon belül is a Lévi-Strauss-i antropológiai strukturalizmus nézzük meg. Második lépésben, ezen első nagy szakasz második lépésében pedig Roland Barthes-nak egy alapvető szemiotikai munkáját fogom ismertetni. De nagyon röviden, hogy aztán eljussunk a második nagy blokkhoz, vagyis a poststrukturalizmushoz, amelyen belül is először egy ilyen általános jellemzést fogok adni, róla nagyon nehéz lesz, mert nagyon összetett dologról van szó. Aztán a második lépésben kiválasztottam két olyan fogalmat, amely központi lesz a poststrukturalizmusban, később aztán dekonstrukcióban is. Ez pedig nem más, mint a diskurzus fogalom, illetve a szerzőség fogalma. A diskurzus fogalmat majd Foucault néhány írásán keresztül szemléltetem. A szerzőség fogalmát szintúgy Foucault, Mi a szerző című írása alapján fogjuk megnézni, illetve a Barthesnak van egy vonatkozó írás, és akkor a harmadik, utolsó lépésben, ha nagyon szeretnék odáig eljutni, az óra végéig Barthesnak az a szövege jön, amely ilyet el is kellett, hogy olvassanak, vagy el kell majd, hogy olvassák, az a szöveg öröme. No, tehát nézzük meg azt, hogy röviden az a strukturalizmus, amelyet francia strukturalizmusnak is neveznek, és alapvetően ugye Saussure-ből nő ki, oly módon, hogy Claude Lévi-Strauss munkássága meghatározó az irányzat alakulásában. Miről is szól, vagy milyen lényeges meglátásai vannak? Na most Claude Lévi-Strauss a főművében, ez a bizonyos négykötetes mitológiák, aki tud franciául, ezt szépen ki tudja mondani, 64 és 71 között jelentette meg, tulajdonképpen nem tesz más, mint a proppi varázsmese modellje alapján eljárva, ugye emlékeznek arra, hogy egyes funkciókat desztillál Propp, és megmutatja, hogy milyen struktúra alapján működnek a mesék. Tehát Lévi-Strauss nem tesz más, mint hogy összeszed rengeteg mitológiát, és bemutatja azt, hogy ezek tulajdonképpen egy tőről fakadnak. Többé-kevésbé egy tőről fakadnak. Tehát egy-egy alapsémára vezeti vissza a különböző kultúrák, népek, mitológiáit. A korábbi műve, ez a bizonyos 1958-as strukturális antropológia, amely megjelent magyarul is, pedig nem tesz más, mint a Saussure-i differenciatételt alkalmazza. Ugye emlékezzenek vissza, hogy Saussure-nek egyik állítása az volt, hogy minden jel onnan nyeri értelmét, jelentését, hogy különbözik a másiktól. Na most mit jelent ez Lévi-Strauss számára? Ugye etnológusról, antropológusról van szó, és úgy gondolja, hogy tulajdonképpen a Saussure-i nyelvi modellt, nyelv szemléletet át lehet vinni a kultúra elemzésére. Ugyanis a kultúra maga is jelrendszer, ugye ez már ismerős ez a meglátás, hiszen Uspenski is ezt mondja, és ezen a jelrendszeren belül a kultiválódás során létrejött szokásokat és rítusokat nevezi el jeleknek. Vagyis az, aminek a jelölő és a jelölt viszonyát érdemes vizsgálni. Tehát a kultiválódás során létrejött szokásokat, rítusokat, ennek egy része, mondja Lévi-Strauss, a maszk viselés. És ezt közelebbről is szemügyre veszi, és jó Saussure-i módra azt állítja, hogy tulajdonképpen a maszkok is csak olyan formán vagy oly módon értelmezhetők, azok jelentése oly módon írhatók le, hogyha más maszkokhoz való viszonyukat vizsgáljuk. Na most arra jut, hogy ugyanúgy, ahogy egy nyelvi jelek, ezen maszkok jelentése is konvención alapul. Hát semmiféle motivált viszony nincs a maszk és a maszk mögé képzelt, vagy a maszk által hordott jelentés között. Annyit mindenképpen megállapít, hogy ezen jelentések kialakulása az alapvetően egy olyan művelet, amely mentális művelet. Tehát a maszk jelentését mentális műveletek során sajátítja el egy kultúra, és hordozza egy kultúra, és ezek a jelentések bináris opozíciókon alapulnak. Mik ezek a bináris opozíciók? Ugye a sötét, a fény, a férfi-nő, a bal-jobb, a szent és a profán. És amikor ezt az elemzést végigviszi Lévi-Strauss, arra jut, hogy tulajdonképpen ez az értelem tulajdonítás, vagyis kettősen látjuk a világot, mindig ellentétekben látjuk a világot, sötét, fényes, bal-jobb, férfi-nő, bár változnak kultúránként és koronként, de mindenütt bizonyos konnotációkat vesznek föl. Bizonyos értékítéletek kapcsolódnak hozzájuk. Tehát például sötéthez ugye egy negatív értékítélet, ugye rossz vagy káros dolog, míg a fényes vagy világoshoz pozitív. És amikor végignézi ezeket a konnotációkat, ezt most nem részletezem itt, arra jut Lévi-Strauss, hogy tulajdonképpen minden egyes ilyen ellentét egy még alapvetőbb ellentétpáron nyugszik, és ez nem más, mint a hiány és a meglét, az abszencia, illetve a prezencia, ugye a jelenlét, illetve a hiány kettősége. És ez azért fontos egyébként, mert a poststrukturalizmusban ez egy nagyon fontos ellentétpár lesz, amelyet aztán igyekeznek a gondolkodók le is építeni. A másik két írását, ezt a bizonyos 55-ös szomorú trópusokat, illetve a 62-es vadgondolkodást, amely, ha jól tudom, nem jelent meg magyarul. Igen, a terepgyakorlatának, a brazil őserdőben végzett terepgyakorlatának a földolgozása. Tehát az etnológus önképét boncolgatja. Na most ezt a két írását, a szomorú trópusokat és a vadgondolkodást azért írtam föl, mert már ezekben tulajdonképpen egy olyan elmozdulás történik a strukturalista, nem is tudom, eszmerendszer, vagy gondolkodástól, amely Barth korai munkájában is már jelen van, és ez nem más, mint az ideológia kritika. Egészen konkrétan pedig az ideológia kritika. Egészen konkrétan az európai kultúra, és még konkrétabban a nyugati kultúra kritikája. Ugyanis amit megtapasztal Barth, és amit le is ír ezekben a műveiben, mind a mitológiákban, mind a struktúrális antropológiában, az nem más, mint hogy a nyugati kultúra úgymond lenéző vagy lekezelően tekint azokra a primitív törzsekre, akikkel ugye foglalkozik Barth, miközben pontosan ugyanilyen dolgokon, pontosan ugyanilyen gondolkodási sémák érhetők tetten a nyugati kultúrában is. De tulajdonképpen azt üzeni nyom Lévi-Strauss ezzel, hogy nem, szó sincsen egy felettes kultúráról, vagy egy fejlett, nem beszélhetünk fejlődésről. Ezek a kultúrák mindannyian egy srófra járnak, ha szabad így mondani. Egy ugyanaz a rendszer, ugyanaz a szerkezeti, az a gondolkodás szerkezete határozza meg őket. Na most ebben hasonlít, vagy ebben ez mindenképpen közös vonása Lévi-Strauss-nak Roland Barthes-tal, aki az 1957-es mitológiákban, ugye nem véletlen a cím egyébként, amelyből magyarul csak az anekdotikus rész jelent meg, és nem a két részből áll ugyanis a mű, rövid tárcaszerű leírásokból, illetve egy úgymond az elméleti megalapozásból, és ezt az elméleti megalapozást a magyar kiadás az ügyesen megsporolta nekünk. No, mi történik ebben a bizonyos mitológiákban? Egyébként a mérleg sorozatban jelent meg, nagyon olvasmányos írás, mindenkinek ajánlom. Tehát egyfelől, mint mondom, elmozdítja egy társadalom kultúrakritikai irányba a strukturalizmus eszmerendszerét Barth, és ami újdonsága strukturális elemzésekhez képest, hogy immár nem pusztán szövegekkel dolgozik, még csak nem is pusztán képekkel, hanem tulajdonképpen mindenféle hétköznapi jelenséggel. Hétköznapi jelenségeket elemez, mint például újságcikkek, varieté, filmek, reklámok, ilyesmi. Most ez is mutatja, hogy tulajdonképpen az a központi kérdés, amelyet még a formalizmus nagyon erősen képviselt, vagyis az, hogy mi teszi művészetté a művészetet, itt már teljes mértékben irrelevánsá válik. Minden jelként olvasható, ergo nincsen olyan, hogy valami különösebben művészi specifikummal rendelkezne. Most mi az alaptétele ennek a Barthi mitológiák című kis műnek? Azt mondja, hogy a mítosz az egy beszédtípus. Egy olyan beszédtípus, amelyet a kommunikáció rendszerében el tudunk helyezni, mégpedig oly módon, hogy megnézzük, hogy egészen különleges módon jelöl. Tehát akkor, hogyha valamiről én mitológikusan beszélek, akkor egy sajátos jelölési attitűdöt veszek föl. Na most ez mit jelent? Félrevezető valamelyest a mitológiák, vagy a mitikus beszéd megnevezése Barthnál, ugyanis nem másról van szó, mint ideológiáról. Arról, hogy különösen a populáris kultúra termékei miként közvetítenek ideológiát. Mégpedig olyan ideológiát, amely adott esetben károsan befolyásolja a befogadót. Mi ez a sajátos jelölési mód, amelyről beszél Barth? Azt mondja, hogy a primér jelölési gyakorlatra, vagyis arra, hogy van egy jelölőm meg egy jelöltem, és ezt egy jelben egyesítem, erre a bizonyos primér jelölésre rárakódik egy szekundér, egy másodlagos jelölés is, amely összeáll jellé. Most ezt, hogyha könnyebben próbáljuk meg elképzelni, akkor tulajdonképpen nem másról van szó, mint egy szimbolizációs folyamatról, tehát egy szimbólumot hozok létre. Ez az a kép, amely tulajdonképpen, hogy mondjam, ikonikussá vált a Barthi mitológiák tárgyalásánál, ugyanis Barth azt meséli el, hogy ül a Borbénál, és a kezébe kerül a Parimácsnak egy példánya, amelyen ez a kép látható. És ezt röviden elemzi, és a következőt állapítja meg róla. Ugye itt van a jelölőnek és a jelöltnek egy első szintje. Vagyis egy néger kisfiú, valószínűleg kisfiúról van szó, minden bizonnyal a francia trikolor előtt tiszteleg. Igen ám, de ebben nem merül ki ennek a képnek a jelentése. Ugye nem azért vesszük ezt a képet a kezünkbe, vagy bármilyen más képet, hogy pusztán ennyit állapítsunk meg róla. Mert mi történik, kérdezi Barth. Azt mondja, hogy erre a bizonyos elsődleges értelmezői szintre, rárakodik egy másodlagos értelmezői szint, ami nem más, vagy értelem, jelentés, ami nem más, mint hogy a franciaság és a katonaság, a franciaságot és a katonaságot szándékosan összeköti a kép. Mit jelent ez? Azt mondja, hogy egy olyan kommunikációs szituációban, amelyben ez a kép található, vagyis egy újság címlapja. Ehhez még hozzátevődik egy olyan pragmatikai dimenzió, vagyis ugye a kommunikációs helyzetben előálló dimenzió, amely további értelmezésre sarkal minket, és ez pedig nem más, és most ezt idézem, hogy ennek a bizonyos jelkombinációnak a következő az üzenete. Hogy Franciaország egy hatalmas impérium, és hogy fiai bőrszínre való tekintet nélkül mind-mind hűségesen szolgálják a zászlót, vagyis az országot, és hogy eme fiatal néger fiú igyekezeténél nincs is jobb érv a gyarmatosítást ellenzőkkel szemben. Vagyis, hogy egy olyan ideológiai, vagy bárt azt mondja, hogy ugye mitikus üzenet tevődik erre az elsődleges jelentésre, hogy látunk egy fiút, aki tiszteleg a zászló előtt, amelynek egy hatalmi diskurzusban elfoglalt, nagyon konkrétan dekódolható üzenete van. Vagyis az, hogy a hazafiasság erény, és ennek mindenki bitesen vesse alá magát. Ez világos, ugye? Na most ez az a mód egyébként, ahogy gyakorlatilag Barthes az összes olyan kis hétköznapi jelenséget vizsgálja, amelyeket leír aztán ebben a bizonyos mitológiák című könyvében. Vagyis mit látunk itt összességében? Azt, hogy elmozdul Barthes egészen egyértelműen a bináris értelmezés felől, vagy az egyszerű, primér jelolvasás felől, egyfelől az ideológia kritika irányába, másfelől, és ez egy előrelépés, vagy egy kitágítás az értelmezésnek, a kontextusok figyelembevétele felé. Vagyis az, hogy ugye magát a kommunikációs helyzetet is bevonja az értelmezésbe. No, hát ennyit akkor még úgymond a Barthes előéletről, és arról a kibővülésről, amely tulajdonképpen a strukturalizmus az 50-es évek végéig bejár, ahol is el is jutunk tulajdonképpen a poststrukturalizmus meghatározó szakaszába. Na most a poststrukturalizmus, ezt lehet, hogy a harmadik alkalommal nem fogom tudni kimondani így, úgyhogy majd egészítsék ki a szót. Tehát a poststrukturalizmus egy gyűjtőfogalom. Nagyon sokszor a posztmodernnel keverik, nem teljesen fedi a kettő egymást, ezt majd látni is fogjuk. Amit el lehet róla mondani, bármennyire nagy gyűjtőfogalomról van szó, az, hogy egy sor különböző tudományterületet érint, vagy foglal magába. Ez kezdődik a filozófusoknál, Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard. Ezekről majd mind hallanak, úgyhogy nem is muszáj egyesével leírni őket. Majd aztán a irodalomtudományt is erősen érint itt mindjárt Barthes. Adódik majd nekünk, valamint szociológusokat, Jean Baudrillard, és pszichoanalitikusokat is, Félix Guattari, vagy Jacques Lacan. Na most látni, hogy, vagy hát gondolom hallják, hogy alapvetően francia képviselőkről van szó, ezért aztán egyébként egy párizsi szellemi élet buzog, onnan a kidolgozott számos elmélet. Ennek köszönhetően francia iskoláról is beszélnek sokszor, és ez többé-kevésbé megegyezik a azzal. Na, most nézzük meg, hogy melyek azok az alapvető jellemzők, amelyeket többé-kevésbé az összes képviselőre állóan tudunk meghatározni. A poststrukturalizmus a strukturalizmus alapvetéseiből indul ki, illetve arra nyúl vissza, és ez azokat revideálja, kritizálja. Ez alapvetően ugye a nyelvi fordulat, tehát az, hogy a nyelv kerül a figyelem kizárólagos központjába, a nyelvi fordulatot jelenti, ahol is ugyebár, mint láttuk már Saussure-nél, egy olyan a világérzékelésünket és a világértelmezésünket meghatározó egységről, vagy rendszerről van szó, amely megkerülhetetlen. Ugye itt ez a legfontosabb üzenet a strukturalizmusnak, vagyis az, hogy a nyelven kívül nincs más. Csak és kizárólag a nyelven tudunk élni. Ugye a Saussure-nél kerül elő az a gondolat, amely hogy mondjam, vagy abszolút szimptomatikus a strukturalizmus szempontjából, az az, hogy ha egyszer minden a nyelv, az égvágon mindent meghatároz a nyelv, akkor, és nincsen mögötte semmi, akkor adott esetben feltételezhetnénk, hogy ha nincsen az a szavunk, hogy póni, akkor maga a dolog sem létezik. Ugye nem tudom összekötni a jelölőt a jelölttel. Tehát, hogyha nincsen meg az a szavam, vagy bármire nincsen meg egy fogalmam, akkor egész egyszerűen ki kell, hogy zárjam a világból. Nem létezőnek kell ítélnem. Tehát egyfelől ez lesz a kritika egyik alapvető tárgya, majd a poststrukturalisták számára. A másik megint csak a Saussure-i jelelméletet érinti, amelyben ugye Saussure állítja, hogy nem választható el a jelölő a jelöltől. Mi több, hogy az egész analízise arra fut ki, hogy elsődleges a vizsgálat szempontjából a jelölt, vagyis a tartalom. Ugye az az érdekes, hogy hogyan, miféle szemantikák, miféle jelentéseket tudnak hordozni a jelek, és ezt ugye a formai kritériumokból vezeti le. Tehát a jelöltnek az elsődlegességét kérdőjelezi meg aztán a poststrukturalizmus, mondván, hogy meglehetősen szomorú, hogy háttérbe szorul ugye a nyelvnek az anyagi oldala, az, hogy hangalakokkal dolgozom. Ez lesz majd az, amit, és majd később erről lesz is szó, Derridánál a jelek játéka. Ezzel próbálja majd fölhigítani ezt a Saussure-i elgondolást. Ugyancsak Saussure megy vissza, de már egy következő lépést tesznek a poststrukturalisták akkor, amikor rákérdeznek, hogyha egyszer minden nyelv, hogyha egyszer minden szöveg, akkor én hol lehetek? Vajon én is teljes mértékben szövegekből, idézetekből állok? Tudok egyáltalán valami olyasmit mondani, amit már nem mondott el valaki előttem? Tehát tulajdonképpen központi jelentőségű lesz a szubjektum kérdése. Tehát ki az, aki beszél egyáltalán? És pont ez lesz az a gondolat, amely Foucault agyában megfogan. Michel Foucault által bevezetett diskurzus fogalom meglehetősen inflálódott, ha szabad így mondanom, ezért aztán érdemes azt hiszem egy kicsit közelebbről is megnézni, hogy mi az, amit ő valójában diskurzusnak nevez. Hiszen alapvetően, hogy is mondjam, durván összefoglalva, arról van szó, hogy egy intézményesült beszédmód az, amit Foucault diskurzusként határoz meg, mégpedig egy olyan intézményesült beszédmód, amely egy bizonyos tudás területen belül működhet. Mit jelent ez? Hogy egy specifikus, vagy egy adott diskurzus egy bizonyos, ahogy Foucault mondja, referencia területre vonatkozik. Tehát akkor, amikor beszélek, akkor nem akármiről tudok beszélni, hanem egy bizonyos behatárolt területen belül értelmezhető az én megnyilvánulásom. Na most ezen referencia területen belül egy-egy a diskurzushoz tartozó kijelentés mindig felülbírálható lesz. Tehát egy-egy területen belül elhangzó kijelentésről tudjuk eldönteni, hogy az igaz-e vagy hamis. Na most ezt értelmezni, vagy ezt demonstrálandó, Foucault nem tesz más, mint hogy az elmebetegség, mint olyan jelenségét kezdi el vizsgálni. Vagyis az, hogy mit nevezünk elmebetegnek, most leegyszerűsítve. Mit nevezünk elmebetegnek, mikor, és ennek milyen következményei vannak. Ez a bizonyos 61-es könyve, a Bolondság története a klasszicizmus korában járja körül ezt a témát, és a következőre jut. Illetve még nem jut el sehova, mert először kiindul, mégpedig nem másból, mint Lévi-Strauss-ból. És abból, hogy megpróbálja föltérképezni azt, hogy az elmebetegség a különböző korokban milyen helyi értékkel bírt. Most egyhamar rájön Foucault arra, hogy ez bizony meglehetősen nehéz kérdés, mert minden korban más és más neveznek elmebetegségnek. Vagyis teljesen kudarcos, vagy illuzórikus egész egyszerűen egy szinkron vizsgálatot elvégezni. csak és kizárólag a történetiségében nézhetjük meg azt, hogy mi az az elmebetegség, mi az a bolondság. Plusz azt a kérdést is fölteszi Foucault, hogy vajon ennek alapján kultúrákat meg tudunk-e különböztetni egymástól. És egyhamar arra is rájön, hogy tulajdonképpen a diakrón vizsgálat sem vezet túl sok eredményre, hiszen az egyes kultúrákban igenis más és más számít patológikusnak, más és más számít egészségesnek. Mire futtatja ki Foucault ezt a vizsgálatát? Azt mondja, hogy tulajdonképpen már a reneszánsz korban is kizárták a társadalomból az elmebetegeket, stigmatizálták az őrülteket. Igen ám, de egy bizonyos kozmológiai renden belül megvolt maguk helye. Vagyis a társadalom részének számítottak végső soron. Helyileg bár szeparálódtak, de a nagy egész részeként működhettek. Most a 17. században, írja Foucault, egy komoly szerkezeti változás következik be, ugyanis elveszti ezt a státuszát az elmebeteg, vagy a bolond, mert már nem lehet a megismerés forrása. Tehát az, amikor még a kozmológiai rendben benne van, ugye, akkor a világértelmezésünknek egy komoly részét kell, hogy képezze, vagy képezi. Még nem a 17. században oly módon stigmatizálódik, hogy immár egy teljesen fölösleges elemet látnak benne. A 19. század fordulóján azonosít aztán Foucault egy következő lépést. Most ez itt természetesen mind európai, azon belül nyugat-európai kultúráról van szó. Tehát a 19. század fordulóján következik be egy újabb váltás, amikor is az elmebetegség immár egy rejtélyes dologgá válik. Vagyis fölébred a figyelem, és főként a tudományos figyelem vele szemben. Vagyis azt tapasztalja Foucault forrásanyag földolgozása során, hogy a tudomány igényt jelent be arra, hogy föltárják a jellemzőit, föltárják azt, hogy milyen módon működik a bolond és a bolondság. Vagyis, és itt van a nagy különbség a 17. századhoz képest, hogy immár a megismerés forrásaként igenis működhet az elmebetegség. Tehát egy pozitív tárgyként határozódik meg. 20. század eleje, a negyedik szakadás, amikor is a pszichoanalízis immár, hogy is mondjam, fölerősíti ezt a pozitív hozzáállást, vagy ítéletet, megítélést, amikor is már a psziché személyes rétegeit tudja hordozni a bolond. Mi több, ugye, és itt van a freudi nagy dobás, hogy ugye én bennem van ez a bizonyos elmebeteg. A belső rétegeimben kell keresnem adott esetben a patológikus elhajlásokat. Na most mi értelme van, hogy mi erről itt beszélek maguknak? Ugye föltetnénk azt a kérdést, hogy ez a műelemzés, vagy műértelmezés, vagy művészetelmélet szempontjából miért lenne fontos? Különösen akkor, amikor Foucault nem igen beszél művészetekről, ha akkor is inkább az irodalomról. Na de itt van pontosan azt hiszem az a pozitív hozzájárulás, amely számunkra fontos lehet. Miben áll ez? Tulajdonképpen két szempontból is érdekes a Foucault-i modell számunkra. Azt mondja ugyanis, hogy a művészet, és azon belül is elsősorban az irodalom, olyan forrásként szolgálhat számunkra, amely ezt a jellegű diskurzus elemzést, ahogy ő nevezi, elősegítheti. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy mi jogi szövegekkel, orvostudományi szövegekkel, ezek segítségével tudjuk föltárni az egyes ilyen fogalmak, mint elmebetegség, mondhatjuk azt is, hogy szépség, csúnyaság, rosszaság, miben létét, működésmódját, történeti hagyományait, hanem nagyon fontos itt a maguknak, az irodalmi szövegeknek, vagy műalkotásoknak is a figyelembevétele. És a második fontos elem, amely hozzásegíthet minket a Foucault-i diskurzus elemzés a művészet jobb megértéséhez, illetve egyáltalán a diskurzusok működésének a megértéséhez, az, hogy a művészet különösen szereti, ha lehet így mondani, az elhajlásokat. Adott esetben például, hogyha bolondság történetéről beszélünk, akkor az elmebetegeket. És nem csak a az elhajlásokat, hanem mindenféle határtapasztalatot. És akkor, amikor határtapasztalatokat tematizál az irodalom, akkor annak, ennek segítségével a diskurzusok is pontosabban leírhatók. A diskurzusok és azok történeti változásai. Tehát a művészet tulajdonképpen olyan tapasztalatok tárháza lesz, amelyek megjelenítik ezeket a tartalmakat, például az őrültséget, a bolondságot, illetve azon lehetőségnek a megvalósulása, vagy megvalósítása, hogy az ész által, vagy a diskurzus által, a hivatalos diskurzus által elfojtottnak hangot adjon, felszínre hozza. Hát akkor, amikor például a bolondságot járja körül Foucault, akkor Erasmustól egészen Artaudig hoz olyan szöveg példákat, amelyek mutatják az ő eljárását, vagy demonstrálják az ő eljárását. És ezeket a szövegpéldákat rendszeresen ellenemlékezetnek nevezi. Tehát olyan tudásanyagot halmoznak föl az irodalmi művek és műalkotások, amelyek például az orvostudományi, a törvények diskurzusával ellentmondó tapasztalatokat tudnak hordozni, és ellentmondó információkat tudnak közvetíteni. Most a 70-es évektől Foucault aztán kibővíti nyilván, hát dolgozik, kibővíti a vizsgálatai területét, tárgyát, és egyre inkább a kizáró mechanizmusok, hát például a bolondok elzárási gyakorlatát, vagy hogyan kellett távol tartani őket az egészséges társadalomtól, tehát a hatalmi mechanizmusokat, a kizárás mechanizmusait vizsgálja, és ezt a módszert, vagy ezt az eljárást a hatalom genealógiájának nevezi, amikor is ugye Nietzsche-re támaszkodva gondolja végig azt, hogy milyen megnyilvánulási formái, milyen működési módja van egy-egy hatalmi formációnak. Ezt most nem mennék bele túlságosan, és ráadásul föl se írtam. Az a Szexualitás története című művéről van elsősorban szó. A lényeg azt tulajdonképpen, hogy Foucault a diskurzus elemzéstől eljut egy olyan hatalomkritikáig, amely azt mutatja föl, hogy a szubjektum helye mennyire megingott, vagy meginog. Tehát mindig is az aktuális hatalmi diskurzusnak az eredményei vagyunk mi. És pontosan ezen hatalomkritikai elgondolásból nő ki aztán ez a bizonyos Mi a szerző című tanulmánya, 1970-ben írja, 79-ben jelenik meg, amely különösen fontos Barthes miatt, aki korábban írja meg a szerző halálát ugyan, de ennek ellenére most előre veszem még Foucault, mert ide tartozik, vagy ebbe a gondolatmenetbe tartozik. Tehát 70-ben írja meg, 79-ben publikálja, és a következő kérdésből indul ki. Milyen a szöveg és a szerző viszonya, amikor már például Beckett is azt mondja, hogy nem mindegye, hogy ki beszél? Tehát a Beckett fölteszi azt a kérdést, hogy mit számít, hogy ki beszél? Bárki elmondhatja azt, amit én is mondok. És Foucault azt a kérdést próbálja körüljárni, hogy vajon mire vezethető vissza a szerzőség, vagy tágabban a szubjektummal szemben tanúsított érdektelenség. És Beckettre utalva azt mondja Foucault, hogy ez a jellegű közöny két váltásban mutatható ki különösen. Az egyik az, hogy ahogy ezt ő nevezi, ahogy a mai írás, mármint hogy a számára kortárs írás, megszabadította magát a kifejezés szükségletétől. Tehát nem akarok semmit közölni tulajdonképpen, írni akarok, de az, hogy én valamit kifejezzek, az már nem célja az irodalomnak. Tehát tulajdonképpen az írás nem tesz más, mint hogy önmagára utal, önmaga jelenlétére utal. A második ilyen váltás, amelyet diagnosztizál Foucault, az nem más, mint az írás és a halál kapcsolatának a megváltozása. Az írás és a halál kapcsolatának a megváltozása. Mit ért ezen? Azt mondja, hogy egy írói mű létrehozása korábban halál elodázását szolgálta. Tehát ugye emlékművet akar állítani az író önmagának, vagy a művész önmagának. Ma viszont, mondja Foucault, ez a cél teljesen leépült. Mi több, az írás, a szöveg lesz a szerző gyilkosa. Majd ezt meglátjuk, hogy mire is gondol. És a tanulmányban tovább lépve, azt mondja Foucault, hogy ezt a váltást sajnos meglehetősen elégtelenül, vagy hiányosan tudják leírni a meglévő fogalmaink. Mert milyen fogalmakhoz nyúlunk vissza ilyenkor? Az egyik meghatározó fogalom az a mű. Azt mondja, hogy ma a mű fogalmát változatlanul túlságosan a szerzőhöz kötjük. Igen ám, teszi föl a kérdést Foucault, de akkor például műnek számít-e, ha már egyszer a szerzőt, a műveit teszik, Nietzsének a mosoda cédulái. Néhány évvel ezelőtt Thomas Bernhardról készült, vagy rendeztek egy nagyon alapos és érdekes kiállítást Bécsben, amit lehetett, összeszedtek tőle. Tehát a pénztári blokkokat, amikor elment tejet vásárolni a sarki közértbe, kiállították, mert arra ráfirkált valamit. Nem lehetett elolvasni, hogy mit firkált rá, de ez művé nem esült, csak attól, mert maga a szerző személye mögötte állt. Tehát ezt a kérdést kezdi el feszegetni Foucault, hogy a műfogalma mennyiben védhető, hogyan tudjuk jól meghatározni. A másik fogalom, amely szerinte elégtelen, vagy nem kellő módon kerül használatban, az az írás. Azt mondja, hogy akkor, amikor azt úgy fogalmazunk, hogy az író írt, vagy leírt valamit, akkor a szöveg általános feltételeit igyekszünk megragadni. És ekkor viszont elveszik mind az írás anyagi mi volta, mind pedig annak valami fajta személyhez köthetősége, ami természetesen leépül. Vagyis akkor, amikor írásról beszélünk, akkor olyan empirikus jellemzőkkel ruházzuk föl a szöveget, amelyek valójában nem léteznek. Mire gondolhat itt Foucault? Hát ugye alapvetően arról van szó, amely végigvonult tulajdonképpen az egész dekonstrukción is, az az, hogy abban a pillanatban, hogy leír valamit egy író, az elszakadt tőle. Ugye? Beleléphet a szabad világba, tetszőlegesen másolható, idézhető, stb. Tehát az írást nem tekinthetjük személyhez kötöttnek, csak úgy, mint magát a művet. Most ezen problémák fölmutatása után Foucault fölteszi azt a kérdést, hogy ha már egy ilyen üres térben járunk, ahol számunkra áthagyományozott mű és írásfogalom használhatatlan, akkor vajon a szerző mivel tudja, vagy a szerző alakját tudjuk-e úgy értelmezni, vagy olyannak tekinteni, amelyik kitölti ezt a bizonyos üres teret. És ennek kapcsán teszi fel azt a kérdést, hogy vajon akkor a szerző, mint alaknak a funkciói hogyan változtak, vagy milyen módon változnak. És történettel ki lehet mutatni, mondja Foucault, hogy négy olyan jellemvonással tudjuk leírni a szerzői funkciókat, amelyek egyáltalán nem állandók. Milyenek ezek a jegyek, vagy melyek ezek a jegyek, amelyek a szerző funkcióhoz tapadnak, vagy kapcsolhatók? Hát egyfelől a birtokba vétel, mondja ő. Vagyis, hogy a szerző jogilag is felelősséggel tartozik eredetileg a szövegéért. Na most ez már ugye a 70-es években nem működik teljes mértékben. Az internet korában, ezt nem láthatta ennyire nagyon jól előre Foucault, de ráérzett, meg aztán végképp nem működik. Tehát el kell búcsúznunk attól az átöröklött elképzelésünktől, hogy a szöveg mögött egy a szövegért felelősséget vállaló szerző áll. A második fontos jellemzője, mondja Foucault, hogy tulajdonképpen a különböző diskurzusokban, itt leegyszerűsítve gondolhatunk a különböző tudományterületekre, egy-egy szerzőnek a megléte az egyáltalán nem egységes. Vagy egy-egy szerzőnek a beazonosíthatósága egyáltalán nem egységes. Gondoljanak például a matematikára. Tehát ugye nem úgy, mint az irodalomban, egyes matematikai tételekhez, bár van olyan, ugye Euler-görbe, stb. Kapcsolódik név, de alapvetően a matematika működése nem függ attól, hogy ki állapított meg ilyen vagy olyan matematikai törvényszerűséget. Vagyis tulajdonképpen a hitelesítő, tehát a szerző, mint hiteles forrás, vagy hitelesítő instancia nem mindenhol működik, vagy nem lesz egész egyszerűen releváns. A harmadik jegy, amelyet kiemel Foucault, az az, hogy semmiféle spontaneitás nincs ebben a szerzői személy beazonosításában. Mire gondol itt? Ha visszatérünk most az irodalomhoz, akkor nem másról van itt szó, mint hogy egy-egy olvasó, vagy az olvasói tábor megkonstruál magának egy bizonyos szerzői képet. De különböző információforrásokból építkezve, mi gondoljuk, hogy Nádas Péter milyen ember. És az adott esetben köszönő viszonyban nem áll azzal, amilyen ő esetleg. Most ez ugye például még nehezebb mondjuk egy Arisztotelésznél, akinek még csak igazából ugye még kevesebbet tudhatunk róla. A negyedik jegye ennek a szerzőfunkciónak szintén erősen változó, vagy nem azonosítható be egyértelműen, az az, írja Foucault, hogy a szerző törésvonalon helyezkedik el. Mit ért ezen, hogy törésvonalon helyezkedik el? Ugye a művei révén a szerző ilyen-olyan maszkokat tud magára venni. Itt legfőképp arra gondolhatunk, hogy az elbeszélői hangok, az elbeszélői maszkok hogyan váltakoznak. Vagyis az én formák, írja Foucault, az én formák többféleségével van dolgunk. Foucault még folytatja a gondolatmenetet, én most nem térnék ki, inkább, hogy is mondjam, összefogva, vagy lekerekíteném ezt az ő gondolatmenetét. Tulajdonképpen azt mutatja ki, hogy a szerző fogalma, különösen ma, vagy a kortárs irodalom gyakorlata fényében, abszolút tarthatatlan. Megfoghatatlan, meghatározhatatlan. Egyfajta konstruktum, amelyben a tetszőlegességnek és adott esetben a véletleneknek sokkal nagyobb szerepük van, mint bármi másnak. Na most akkor vissza is ugrunk ezzel a végszóval Roland Barthesnak a 68-as A szerző halála című nagyon rövid írására, de annál nagyobbat szólt az írás annak idején. Felolvasnám mindjárt az elejét, a fölütését a kis esszének vagy tanulmánynak. A Sarrazin című novellában Balzac egy nőnek öltözött kasztráltról írja le a mondatot. Idéz, valódi nő volt a hirtelen riadozásában, az oktalan szeszélyeiben, az ösztönös zavarában, az alaptalan vakmerőségében, a kihívó dacában és az érzéseinek gyönyörű finomságaiban is. Idézőjel bezárva, ki mondja ezt? Kérdezi Barth. A novella hőse, akinek megvan rá az oka, hogy ne vegye észre a nő mögött megbújó kasztráltat? A Balzac nevű egyén, akit személyes tapasztalata tanított meg a nő filozófiájára? Balzac az író, aki irodalmi gondolatoknak ad hangot a nőiességgel kapcsolatban? Az egyetemes bölcsesség? A romantikus lélektan? Sosem fogjuk megtudni. Azon érthető oknál fogva, hogy az írás lerombol mindenféle hangot, minden eredetet. Az írás éppen a semleges, e kompozitum, a mellékösvény, amelyen át szubjektumunk elillan, a fehéren fekete, amelyben minden személy azonosság feloldódik, és mindjárt elsőként az írói test azonossága. Ha ezt most ezt a szép mondatfüzért föloldjuk, és visszagondolunk Foucault-ra, tulajdonképpen ugye ugyanerről beszélt nekünk Foucault is. Vagyis az írás révén, vagy amit írásnak nevezünk, elszakad a teremtőtől a mű. Ugye nem tudjuk, hogy ki szólal meg abban, amit mi olvasunk, és ez ugyanúgy átvihető, vagy transponálható bármilyen műalkotás befogadásának az esetére is. Ezt abban a kondenzált formában tárja aztán elénk, vagy foglalja össze Balzac, hogy a nyelvbeszélés nem a szerző. Az első ilyen, ezen belátás első következetes képviselőjének egyébként Mallarmét teszi meg, ami egyébként azért érdekes, mert Barth ugye nem azt mondja, hogy ez már mindig is így volt. Tehát azt mutatja meg nekünk, vagy ezzel azt sugallja, hogy tulajdonképpen az írás akkor kezd el így működni, amikor a modern irodalom megszületik. Modernnek tartja egyébként Flaubertet is, és természetesen Proustot, illetve a szürrealistákat, ahol külön kiemeli a többszerzős művek, a megemelt státuszát. A többszerzős művek fontosságát, valamint az automatikus írásnak a fontosságát. Tehát a nyelv beszél, és nem a szerző vagy a személy a modern irodalomban, mégpedig úgy, hogy ők mind a nyelvi játék előtérbe helyezésével dolgoznak. Tehát hangsúlyosan arra futtatják ki a művet, az írásművet, hogy nem az a mögöttes tartalom a fontos, amelyet mi tartalomként azonosítunk, hanem maga a nyelvi jelek játék, az anyagnak a játéka. Barth szerint éppen a nyelvi játék előtérbe helyezésével érik el a modern írók azt, hogy deszakralizálódik a szerző személye. Tehát akkor, hogyha ugye én a nyelvi jelek játékára figyelek, most vegyük úgy, hogy egy ideális olvasó vagyok, akkor aztán végképp teljesen mindegy lesz, hogy ki az, aki a nyelvből szól. Ugye nyelven, nyelv mögött én föltételezek. Egy fontos meglátást csap még hozzá Barthes ehhez a megállapításához, az pedig az, hogy ezen hangsúlyeltolódás révén, vagy ezen hangsúlyeltolódásnak köszönhetően az időfogalom is megváltozik a modern irodalomban. Mit jelent ez? Vagy mire gondol Barthes? Hát azt mondja, hogy a szöveg az immár nem az előzetesen már az időben meglévő szerző munkájának az eredménye, tehát van a szerzőm, akinek van egy bizonyos idődimenziója, aki termel egy szöveget, megír egy szöveget, és az a szerzőhöz képest ugye utólagos, vagyis a szerző a könyv múltja, írja Barthes, hanem a modern szerző együtt születik a művel. Önmagát írja meg. Ugye erre a Proust-i gigantikus vállalkozás a legjobb példa. Tehát az írásnak az aktusa, én már nem abból a szempontból lesz fontos, hogy valami fajta tartalmat akar közvetíteni, hanem hogy egyáltalán megtörténik ez az aktus. Én írom a szöveget, és ezzel önmagamat hozom létre. De ez a szöveg elválik tőlem, hiszen a nyelv visz magával. A nyelvből teremtődöm én magam is meg. És most, ha ez így van, ahogy Barthes leírja nekünk, ő maga ugye lép tovább egyet a gondolatmenetében, azt mondja, hogyha mindenféle nyelvi aktus megy végbe akkor, amikor megszületik a mű, performatív aktusról van szó természetesen, akkor el kell búcsúznunk attól az illúziótól is, hogy az írás valamifajta lineáris dolog lenne. Tehát, hogy van egy eleje, meg van egy vége. Nincs. A szöveg egy abszolút többdimenziós térben kezd el mozogni, amikor is mindenféle egymással versengő nyelveket épít be magába, és azon ezeken alapul tulajdonképpen. Azt írja Barthes, hogy a szöveg nem más, mint idézetek szövedéke. És konkrétan azt érti ezen, hogy ugye ha minden nyelv, ugye eleve a szövegben, szövegszerűségben állunk, akkor ezen szövegtömeget csak is idézni tudjuk, csak is felhasználni tudjuk, nem tudunk újat létrehozni. Ezt érti ezen, hogy a szöveg idézetek szövedéke. Ugye csak már meglévő nyelvi anyagot tudok megmozgatni. Na most, hogyha így áll a dolog, mondja Barthes, és már immár szerzőségről sem beszélhetünk, akkor tulajdonképpen a szöveg megfejtése, vagy a szöveg valamifajta értelmezése is teljesen fölöslegessé válik. Ugyanis, ha értelmezem a szöveget, akkor valamifajta végpontot adok neki. Tehát ugye az értelm tulajdonítás az alapvetően ugye egy lezárásra irányul, egy értelmi lezárásra irányul. Ám de magának a szövegnek az összetétele teljes mértékben ellenáll ennek. Ha egyszer egy nagy intertextuális térben vagyunk benne, ahol az összekötő fonalak teljesen kibogozhatatlanok, mi több, egy végtelen szövetet alkotnak, akkor teljesen fölösleges, egyértelmű, vagy valamifajta értelmezői ajánlatokkal előállnom. Most ahelyett természetesen, hogy itt Barthes fogná magát és fölvágná erre itt, hogy akkor ő most mégis mit csinál, ha már egyszer ír is például, a következő logikai ugrást hajtja végre, illetve nem is ugrás, hanem adódik a gondolatmenetéből. Azt mondja, hogyha a szöveg, az irodalmi szöveg ellenáll az ilyen lezárásoknak, egyértelműsítéseknek, akkor tulajdonképpen az irodalom nem más, mint egy nagyon komoly forradalmi tevékenység. Ugye, ha ellenállunk a rendszerességnek, a szisztematikusságnak, akkor a rendszernek állunk ellen. Vagyis nem az a lényeg, hogy az értelemadás illuzórikussá válik, hanem hogy ez a bizonyos mozgás, ez egy állandó szövegtermelést tud jelenteni, amely éppen ugye az lezárhatóság, a lezárás ellen dolgozik. És ez a forradalmi tevékenység, mondja Barthes, ugye nem a szerző személyéből indul ki, hiszen azt már elbúcsúztattuk, ám de azért meg kell mentenünk ezt a vállalkozást, még pedig nem másként, mint az olvasó személyével. Hiszen az olvasó lesz az, aki magába fogadja ezt a többdimenziós nyelvi konstruktumot, és tulajdonképpen ezzel tekinthető a szöveg egységesnek. Tehát ezt nyilván úgy kell elképzelni, mint egy ilyen gyújtópontot, ahol beérkezik maga a szöveg. Végkövetkeztetése ennek köszönhetően Barthesnak az, hogy az olvasó születésének a szerző nagy esszel A szerző halála az ára. Ugye a szerző halálában elbúcsúztatjuk a szerzőt, és elkezdjük ünnepelni az olvasót. A 73-as szövegöröme pedig pont arról szól, hogy miben áll az olvasás nagyszerűsége. Párt szerint. Na most maga a szöveg, az 45, összesen 45 rövidebb, inkább rövidebb, mint hosszabb, hát, hogy is mondom, gondolati szösszenetből áll. Készüljenek fel arra, hogy nem egy könnyen olvasható, nem egy könnyen értelmezhető szöveg, de nem véletlen, hiszen ugye pont erre akarja kifuttatni az egész elgondolását Barthes, hogy az egységes értelemadás az zsákutca. Az egységes értelemadás az egy olyan lezáratlanságot implikál, amely csak és kizárólag káros lehet. Fogalmilag abszolút zavaros a szöveg, tehát ne próbáljanak az egyes gyakran használt fogalmaknak egyértelmű jelentéseket tulajdonítani. Abszolút következetlen. Mi több, mindenféle mint olyan aznapi élmény foszlány is beleépített volna Barthes, amelyekkel aztán meg végképp nem tudunk mit kezdeni. Na most ennek ellenére én azért tennék egy kísérletet arra, hogy megpróbáljunk közelebb kerülni ehhez a szabad mondani katyvaszhoz, első látásra katyvaszhoz. Mi történik Barthes szövegében, vagy mit próbál nekünk elmondani? Ugye azt mondja, hogy az analitikus irodalom tudományát, nem ezekkel a szavakkal, de én most megpróbálom lefordítani, hogy az analitikus irodalomtudomány csak úgy, mint bármiféle ideológikus olvasata az irodalmi szövegeknek, abszolút zsákutcába futott, és ezért egy másfajta olvasói stratégiáról kellene beszélnünk. És ez a bizonyos másfajta olvasói stratégia az nem áll másban, mint hogy egy erotikus kapcsolatot, egy erotikus viszonyt kell kialakítanunk a szöveggel. Majd mindjárt kiderül, hogy mire is gondol, vagy én mire gondolok, hogy ő mire gondol. Azt írja Barthes, hogy egy olyan teret kell, hogy tudjon kialakítani a szöveg, amely azt üzeni felém, hogy vágyik rám. Tehát most én vagyok az olvasó, vegyük úgy, vagy maguk az olvasók. Tehát a szövegnek egy olyan teret kell tudnia kialakítani maga körül, amelyből az derül ki, hogy vár rám, mint olvasóra. Vár és vágyik rám, mint olvasóra. Ebben a szituációban, mondja Barthes, alapvető fontosságú, hogy sem a szöveg, sem az olvasó ne lépjen föl semmiféle igényel, olyan igényel, amely a rendszerességre irányulna, vagy egységességre, lezárhatóságra. Mert az erotika éppen abban áll, mondja Barthes, hogy egy szakadékot nyit meg, illetve egy szakadékban van benne. Ez a szakadék kultúra és a nem kultúra között tátong, a pusztítás és nem pusztítás között. És azt hiszem, egy nagyon szép képet használ, amely talán jobban megvilágítja, hogy miről is van szó. Mielőtt ezt a képet fölidézném a kis eszéből vagy tanulmányból, arra följön a figyelmet, hogy Barthes nagyon szeretett nem csak szivarozni, hanem mindenféle otthoni ruhában mutatkozni, és így fényképezkedni. Van egy nagyon híres, vagy egy viszonylag ismert fotó róla, amikor egy lenge fürdőköpenyben van, és lóg a szivar a szájából. Na most számomra ez a kép ugrott be, amikor ebben a bizonyos szövegben azt mondja, hogy legjobban ezt a bizonyos erotikus, a szakadék és az erotika viszonyát ott tudnánk megragadni, amikor azt látjuk, hogy a test legerotikusabb helye ott van, ahol az öltözék szétnyílik. Ugye? Tehát a mögöttes, eredetileg nem látható, illetve a látható a ruházat, az öltözék közötti csíkban, vagy nyílásban. Vagyis az erotikum, vagy az erotika az előtűnés és az eltűnés színjátéka, mondja, vagy ez így fogalmaz Barthes. Az első alaptétel, amelyet így desztillálhatunk ebből a szövegben. A második alap gondolata az az, hogy egy szöveg kapcsán soha nem alkothatunk semmiféle értékítéletet. Nem mondhatjuk, hogy egy szöveg jó-e vagy rossz, hanem csak és kizárólag a megszólítottságot, a mi megszólítottságunkat állapíthatjuk meg. Az, hogy ez jó vagy rossz, az már teljesen mindegy. Csak is azt mondhatjuk, hogy vagy kiálthatunk föl, mondja Barthes, hogy igen, ez nekem való, vagy ez az. Harmadik pont, miért az a címe ennek a kis írásnak, hogy a szöveg öröme? Most azon túl, hogy ez a bizonyos erotikus térerő ki kell, hogy alakuljon. Különbséget tesz Barthes, bár nem túl élesen, ezt ő maga is mondja. Örömszöveg és gyönyör szöveg között. Mit érthet ezen? Mi az örömszöveg és mi a gyönyör szöveg? Azt mondja, hogy mind a kettő erre a bizonyos magára az erotikára épül, mi több, vehetjük úgy is, hogy az öröm magában foglalja a gyönyörnek a lehetőségét. Vagy a gyönyör ígéretét, ahogy ő írja. És akkor, amikor öröm versus gyönyör szövegről beszélünk, vagy ő beszél, tudom, hogy nem másról van szó, mint hogy a klasszikus irodalom jelent egy olyan kiegyensúlyozott örömet, amelyet az örömszövegek kategóriájába sorolhatnánk, majd ebből kinőve, vagy ehhez valamilyen módon kapcsolódva, ugye a modern irodalom meg magában hordozza a gyönyör ígéretét, vagy a gyönyör lehetőségét, és ez a kettősség, vagy ez a különvállás, ez leginkább ott ragadható meg, enged is sejteni Barthes, hogy két különbözőképpen tudjuk olvasni ezeket a szövegeket, a klasszikus, illetve a modern irodalom szövegeit. Azt mondja ugyanis, hogy az örömszöveg, vagyis a klasszikus szöveg a kényelmes olvasás. Vagyis figyelhetek arra, hogy a cselekmény hogyan bonyolódik, ez le tudja kötni a figyelmemet a modern irodalommal, ez már teljesen fölösleges ezt a kérdést föltenünk, hogy tartunk-e A-ból B-be vagy sem, mert ez a bizonyos cselekményesség például, ez csak egy példája nyilván, teljesen irrelevánsá válik, hát gondoljanak csak a tudatregényre, Joyce-ra. Vagyis az öröm szöveg, vagyis a klasszikus szövegek képesek valami fajta beteljesedés, vagy eufória érzését közvetíteni, vagy biztosítani, míg nem a modern irodalmi szöveg, vagyis a gyönyör szövegek, azok ettől elbúcsúznak, és azt mondják, hogy éppen a hasadást akarják láthatóvá tenni, mi több érezhetővé tenni. Ugye megrázkódtatást, megrendítést. Most Barthes nem lenne természetesen Barthes, és itt áttérünk a nem tudom, hanyadik tételre, negyedik? Ha nem szőne bele ebbe a gondolatmenetbe megint csak ideológia kritikát, vagy hatalomkritikát. És azt mondja, hogy bár minden nyelvileg meghatározott, tehát ehhez azért még ragaszkodunk, hogy ugye egy szövegvilágban élünk. Igen ám, de különbséget tudunk, sőt, különbséget kell tudnunk tenni az örömszöveg és a nem örömszöveg között, vagyis az irodalom vagy és nem irodalom között, ugyanis a nem irodalmi szöveg az közhelyek tárházára épül, sztereotípiák használatára épül, plusz ismétlésre. Tehát a közhelyeket folyamatosan, repetitíven használjuk. És ez a fajta nyelv, az ideológikusan töltött, úgymond, azt is mondhatom, hogy a hivatalos nyelv, az nagyon konkrét helyhez kötöttséggel rendelkezik. Ugye toposzokat használunk, ugye maga a szó is, a tópia, hely fogalomból ered, ugye toposzokat használunk, amelyeknek mindenhol mindig megvan a beazonosítható helyük, ugye az, hogy én a jogi nyelvet használom, akkor tudom, hogy azt milyen kontextusban kell értelmeznem. Ha megpróbálok tudományosan beszélni, akkor azt a 39-es teremben megpróbáljuk értelmezni, stb. Ezzel szemben az örömszöveg egyáltalán nem azonosítható be ilyen topikus ismérvek alapján. Bárhol el tud hangzani. És nem csak, hogy bárhol el tud hangzani, semmifajta rendszerigénye sincsen. Nem akarja azt, hogy ő feltétlenül örömszövegként definiálódjon, vagy irodalmi szövegként definiálódjon. Na most milyen következtetést vonhatunk le ebből, vagy legalábbis Barthes levonja nekünk a következtetést. Hát azt mondja, hogy tulajdonképpen az a fajta olvasási mód, amelyet az örömszöveg biztosíthat nekünk, az nem tesz mást akkor, mint hogy a hatalom ellen föl tud lépni. Ugye a hatalom sematizált közhelyekkel teli nyelvezetével szemben föl tud mutatni nekünk egy ellenmodellt. Most ezután visszatér Barthes erre a másik megkülönböztetésére, vagyis hogy az öröm és a gyönyör szöveg ebből a szempontból hol, vagy miként használható, vagy értelmezhető, és azt mondja, hogy ma, mármint hogy 73-ban, ha már ugye a klasszikus szövegek korra leáldozott, akkor mi az, ami a gyönyör szövegeket működtetheti? És azt mondja, hogy ez nem más, mint hogy az abszolút új, vagy a radikális új létrehozatala. Most ez alapvetően nem egy új dolog, hiszen ugye az avantgárdok is ezt próbálták meg véghez vinni, de úgy tűnik, hogy Barthes ragaszkodik ehhez az elgondoláshoz. Mégpedig azért, mert az avantgárdoktól egyfajta továbblépésre azért kísérletet tesz. Vagyis nem merül ki a gyönyörű szöveg, kortárs irodalmi szöveg létrehozása abban, hogy valami fajta egészen újat mondunk, vagy egészen újat ír az író, hanem azt mondja, hogy vissza kell vezetni ezt a fajta újdonságot, amely ugye meg kell, hogy rendítsen, meg kell, hogy valamifajta hasadást idézen elő bennem, az érzéki értelemadásra. Tehát az újszerűség, az újdonság, az nem attól lesz, hogy én nekem valamifajta intellektuális kalandba kell, hogy bocsátkozzam ahhoz, hogy a szöveget olvashassam, vagy olvassam, hanem hogy a testiség, az érzékiség, az érzéki befogadás, az csempésződjön kvázi vissza az olvasás aktusába. Miben áll Bárd szerint ennek a jelentősége? Fölolvasom a 99. oldalon néhány mondatát. Az a nyelv, amely a hatalom védelme alatt jön létre és terjed el, tehát ez a, ugye, kvázi a hivatalos diskurzus, státuszánál fogva ismétlő nyelv, ezt már mondtam. Minden hivatalos nyelvi intézmény újra mondogató gépezet. Az iskola, úgyhogy így üljenek maguk itt, újra mondogató gépezet vagyunk. Iskola, a sport, a reklám, a tömegáru, a sláger, a hír. Újra és újra ugyanazt a struktúrát, ugyanazt az értelmet, gyakran ugyanazokat a szavakat ismétli. A sztereotípia politikai tény, az ideológia fő alakzata. Ezzel szemben az új, nagy U-val, az maga a gyönyör. És itt beszúr egy Freud idézetet. A felnőtt embernél az új egyben mindig a gyönyör lehetőségét is jelenti. Ebből fakad az erők jelenlegi felállása. Egyfelől tömeges szellemi elsatnyulás a nyelv ismétlődésehez kötődően, gyönyörön kívüli, de nem feltétlenül örömön kívüli elsatnyulás, másfelől sóvárgás az új után. Eszeveszett sóvárgás, mely akár a diskurzus elpusztításáig is elmehet. Kísérlet, mely a sztereotípia alá lefolytott gyönyör történelmi feltámasztására irányul. Tehát ebből látszik, hogy ahogy bár ugye a szerzőt elbúcsúztatjuk, tulajdonképpen sem az olvasó, a befogadó szerepe nem inog meg, mi több, maga az irodalom intézményét sem látja meginogni Bárd. De összességében most egy utolsó lekerekítő mondat, tulajdonképpen arra futtatja ki Bárd ennek a szövegnek, már az is, ahogy megvan írva, hogy próbáljunk meg nyitottak lenni egy olyan jellegű új olvasásra, és az újonnan szervezettségű szövegekre, amelyeknél fölvállaljuk azt, hogy elbizonytalanodunk, ugye? Tehát amikor elolvassuk a Bárd szöveget, akkor azért megkérdezzük, hogy mit keresünk mi itt például. Egyfelől, másfelől pedig engedjük be magunkba azokat a bizonytalanságokat, azokat a töréseket, amelyeket maga a szöveg közvetít felénk. És itt rejlik, én legalábbis így olvastam többé-kevésbé ezt a szöveget, az a fajta erotika, amely ugye egy úttal kihívás, ugye mert mégiscsak meg akarom érteni ezt a szöveget, nem azért, mert maguknak én ezt előadom, hanem mert adott esetben érdekel is. Másfelől meg egy olyan új tapasztalat közvetítésére, vagy befogadására kell, hogy nyitott legyek, amely adott esetben fájdalmat okoz. Ugye az értetlenség, a kérdőjeles fölállás az olvasó székből, vagy hogy hívják, az olvasófotelből, az korán sem egy kellemes dolog. No, itt folytatjuk.
Elhangzott Rádióegyetem, művészetelmélet történet. Teller Katalin, a megfoghatatlan szerzőség fogalma. Az ELTE BTK-n 2011. október 5-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.